Sziasztok gyerekek, nagyon örülök nektek, már hiányoztatok. Reggel nézem, hát nem vagytok sehol, nagyon elszomorultam, de örülök, hogy ide értetek és találkozni. Azt szeretném tőletek megkérdezni, volt olyan, amikor valami nagyon rossz dolog történt veletek? Mi az, ami nektek olyan rossz dolog? De voltatok betegek? Kézzétek el, múltkor mentem egy kisgyerek, az a nagyukám megkért, hogy gyakoroljak vele, mert nem ment neki a tanulás. Kézzétek megyek, és látom, szomorkodik. Mondom neki, hogy hát mi, van valami baj, fáradt vagy? Nem, azt mondja, most vitatkoztam össze anyával. És nagyon szomorú volt ez, mert őnek ez nagyon rossz volt. Volt majd, hogy anyával összevitatkoztatok valamin? Hogy megszidott benneteket valamiért? Ugye az is nagyon rossz dolog. És szerintem, amikor betegek vagytok, vagy ilyen dolog történik, akkor mi a megoldás? Van valami segítség?
Igen.
Mi a segítség?
Hogy
bocsánatot kérsz, bizonyám, és akkor béke lesz?
Igen.
És hogyha betegek vagytok, akkor mi a segítség? Hogy valami miatt szomorkodtok. Na hát képzétek, én most elmondok nektek egy történetet, és akkor meg fogjátok tudni, hogy mindenre van segítség. Képzétek el, hogy amikor Jézus ezen a földön járt, akkor egy nagyon csúnya betegség pusztított mindenfelé. De nagyon csúnya volt, képzétek el, hogy akit az a betegség elkapott, az még az emberek közé sem mehetett. Ott kellett hagynia a családját, mert fertőző volt az a betegség. De nem úgy, mint az influenza, hogy vigyázunk egy kicsit, aztán meggyógyulunk, hanem ebből a betegségből meg sem gyógyultak az emberek. Képzeljétek el. Pöttyök lettek rajtuk, már lehet, hogy erről hallottatok. És képzeljétek el, hogy pöttyök lettek rajtuk, és teljesen eltorzultak, és úgy haltak meg, hogy már rájuk se lehetett ismerni. És képzétek el, senki nem mert a közelükbe menni, egy csengőt kellett hordozniuk, és csengetniük kellett, amerre mentek, és az emberek jó messze elmentek tőlük. Hát nagyon rossz volt, gondoljátok el, hogy nem találkozhattak a szeretteikkel minden. De amikor Jézus itt ezen a földön járt, gondoljátok el, hogy ő még rajtuk is segíteni akar, és elment közéjük. És amikor egyszer Jeruzsálem felé utazott, egy faluban oda ment hozzá 10 ilyen ember. Úgy nevezik őket, hogy leprások. Az volt a betegség neve, a lepra. Ez gyógyíthatatlan betegség volt. És Jézus nem félt tőlük. Oda ment hozzájuk, és képzeljétek el, hogy nem csak oda ment hozzájuk, még meg is lehetne őket fogni, mert az emberek nem merték megfogni őket. Jaj, irtóztak tőle. Megfogta őket, és képzeljétek el, hogy meggyógyította őket. Hát, mit érezhettek ezek az emberek, hogy egy ilyen csúnya betegségből, amivel még az emberek közé sem mehettek, féltek tőlük az emberek, megvetették őket, és csak a halálvártájuk meggyógyultak. Mit érezhettek, mit gondoltok? Meggyógyultak. Mehettek az ember, családjukhoz visszamehettek?
Igen.
Visszamehettek. És akkor utána féltek tőlük tovább az emberek?
Nem.
Nem, örültek nekik, hogy jaj, itt vannak, újra dolgozhattak, újra mehettek a vendégségbe, újra megölelhették a szeretteiket, nem voltak betegek, nem fájt nekik a tagjuk, nem kellett félniük a haláltól. És képzeljétek el, ugrándoztak örömükbe, gyorsan elszaladtak először a papokhoz, mert képzeljétek el, régen úgy volt, hogy a papok voltak az orvosok is. El kellett hozzájuk menni, és megállapították, hogy tényleg nincs rajtuk egy folt se, hogy jó, Anna, nagyon ügyesen mondtad, hogy a betegségek foltok voltak. Megnézték, egy foltot se találtak rajtuk, és mondták, meggyógyultatok, visszamehettek a szeretteitekhez. És képzeljétek el, vissza is mentek, mert egy ember a 10 leprás közül, mutassátok meg, mi a 10? A 10-et mutassátok meg, mi a 10? Sok a 10? Azért elég. És most egy ember, mutassátok az egyet. A 10-hez képest az egy mennyi? Kevés. Képzeljétek el, a 10-ből egy ment vissza Jézushoz. Mi gondoltok, miért ment vissza Jézushoz ez az egy?
Hogy meggyógyítsa.
Hát már meggyógyította. Meggyógyította. Jézus jót tett ezekkel az emberekkel. Ha veletek valaki valami jót tesz, mit csináltok?
Ha kaptok valamit.
Valaminek nagyon örültök, valakitől kaptátok. Mit csináltok? ha, jó, hogy elmondtam ezt a történetet, mit kell csinálni, amikor valakitől kapunk valami nagy dolgot, aminek nagyon örülünk? Ez az, Dórika, megköszönni! És kérdétek el, hogy ez a leprás visszament, hogy megköszönje. És Jézus mondta, jaj, de jó, hogy visszajöttél, de a többiek hol vannak? Ők nem örülnek annak, hogy meggyógyultak. És hát a leprás nézett, mondta, nem tudja. És kérdétek el, hogy az Samária beli volt, nem is zsidó volt, és mégis ő az idegen a fogány visszament megköszönni. Gyerekek! Tudjátok, mi is egy nagy betegségben vagyunk. A Biblia azt mondja, hogy ez olyan súlyos betegség, mint a lepra. Ehhez hasonlítja. A mi bűneink, a mi bűnbetegségünk. Azt tegye fel a kezét közületek, aki még soha semmi rosszat nem csinál. Te semmi rosszat nem csináltál? Mindig engedelmes voltál annak, ugye? Mamának, nem veszél össze a testvéreddel. Na most azért jelentkezett, mert ő semmi rosszat nem akar csinálni. És így vagyunk mindannyian, és nagyon ügyesen mondta, mi semmi rosszat nem akarunk csinálni. De sajnos nem mindig sikerül, tudjátok, ez így van. Pedig jók akarunk lenni, és ügyesen jelentkeztél, hogy semmi rosszat nem akarunk csinálni. De sajnos, majd figyelj csak meg, hogy nem mindig sikerül a jó. És tudjátok, így van ez, de Jézus meg kell ebből gyógyítani bennünket. Hogyha mi bocsánatot kérünk, ahogy mondta is a Johann, amikor valakit megbántunk, Jézus megbocsát, és meggyógyulunk ebből a csúnya betegségből, ami egyébként gyógyíthatatlan, de Jézus meg tud gyógyítani. És ha valami bajunk van is, vagy kapunk valamit, akkor mit kell tennünk?
Megköszönni.
Gyerekek, a hálás és a dicsőítő lelkületnél nincs jobb orvosság. Ne felejtsétek el, hogy legyetek mindig hálásak a Jóistennek, dicsőítsétek őt, mert mind akiket itt most látok, itt ezeket a kisfiúkat, a kislányokat, a nagyfiút, a kislányokat, meg a kisfiút, mind szépek vagytok, szépen fel vagytok öltözve, vannak szüleitek, haza tudtok menni egy otthonba, eljöhetek a gyülekezetbe, szeretnek benneteket, van mit ennetek, ezek nagyon nagy ajándékok. Köszönjétek meg a Jóistennek, hogy ezt kaptátok. Ugye, Olivia, hogy szereti a testvérét? Meg kell köszönni, adott neked a Jóisten testvér. Neked meg kell köszönni, hogy adott nektek anyukát, apukát, nagymamát. Ugye mindenki, mi el tudnám sorolni, hogy mennyi minden ajándékot kaptatok. Köszönjétek meg a Jóistennek, és amikor meggyógyultok, vagy valamit hiányzik, kérjétek, azt is köszönjétek meg. Tudjátok, miért jó ez? Nektek jó. A szívetek megtelik örömmel, hálával, és közelebb kerültök a Jóistenhez, és szeretet lesz veletek, és így sokkal boldogabb az élet. Próbáljátok ki.
Kedves testvéreim, Jézusról énekeltünk. Nézzük meg, hogy mit tanít Jézus az imádságról, miért és hogyan imádkozzunk. Lukács evangéliuma 11. fejezetében olvasunk arról, az első verstől, hogy Jézus, amikor imádkozott, akkor a tanítványok látva ezt az elmélyült, komoly összekapcsolódást az atyával, mély vágy támad bennük arra, hogy ők is így imádkozzanak. És megkérdezték őt. Így olvasom az első verstől. És lőn, hogy mikor ő imádkozott egy helyen, mindenutána elvégezte, mondani ki egyik az ő tanítványai közül, Uram, taníts minket imádkozni, miképpen János is tanította az ő tanítványait. Aztán itt elmondta Jézus a mi atyánkot, majd pedig az 5. verstől a következőt mondta. És mondta nékik, ki az közületek, akinek barátja van, és ahhoz megy éjfélkor, és ezt mondja néki, barátom, adj nékem kölcsön 3 kenyeret, mert az én barátom én hozzám jött az útról, és nincs mit adjak ennie. Az pedig onnét belülről felelvén ezt mondta, ne bánts engem, immár az ajtó be van zárva, és az én gyermekeim velem vannak az ágyban, nem kelhetek fel, és nem adhatok néked. Mondom néktek, ha azért nem fog is felkelni és adni neki, mert a barátja, de annak, mert az barátja, annak tolakodása miatt fel kell és ad néki, amennyi kell. Én is mondom néktek, kérjetek és megadatik néktek, keressetek és találtok, zörgessetek és megnyitatik néktek, mert aki kér, mind kap, és aki keres, talál, és a zörgetőnek megnyitatik. Melyik atya pedig az közületek, akitől a fia kenyeret kér, és ő talán követ ad néki? Vagy ha halat, vajon a hal helyett kígyót ad néki? Vagy ha tojást kér, vajon skorpiót ad néki? Ha azért ti gonosz létetekre tudtok a ti fiaitoknak jó ajándékokat adni, mennyivel inkább ádati mennyei atyátok szent lelket azoknak, akik tőle kérik. Ebben a leírásban, ebben a szakaszban Jézus tanít bennünket arra, hogy hogyan és miért imádkozzunk. De az első versben azért mindenképpen meg kell állnunk egy pillanatra, és elgondolkodni azon, hogy miért kérték a tanítványok, hogy tanítsa őket imádkozni. A Bibliában egy gyöngyszem vers van, Ézsaiás könyve 50. fejezetében, amikor ott leírja a Biblia, hogy Jézus hogyan kezdte a napot reggelente. Az 50. fejezet 4. versében ezt olvassuk, Jézusról, ez egy messiási, profétikus szakasz, az Úristen bölcs nyelvet adott én nékem, hogy tudjam erősíteni a megfáradtad beszéddel. Fölserkenti minden reggel, fölserkenti fülemet, hogy hallgassak, miként a tanítványok. És akkor itt aztán olvassuk tovább, hogy hátamat odaadtam a verőknek, orcámat a szaggatónak. Tehát ez egy messiási szakasz, Jézusról szól. Nézzétek, milyen érdekes. Azt mondja, hogy ő minden reggel az Atya által lett felébresztve. És minden reggel összekötődött az Atyával, és nem elsősorban beszélt, hanem elsősorban hallgatott. Azt mondja, hogy fölserkenti minden reggel, fölserkenti fülemet, hogy hallgassak, miként a tanítványok. Ebben a hallgatásban az Atya megnyilvánult számára, természetesen aztán oda-vissza párbeszéd volt ez, de olyan elmélyült beszélgetés volt ez, hogy annyira csodálták a tanítványok ezért, és érezték, hogy amikor megjött az imából, valami különleges erő, szeretet, világosság árad belőle, és szerették volna, hogy ők is így imádkozzanak, hogy ők is részesüljenek ebből a hatalmas mennyei ajándékból. Nem volt olyan korán reggel, hogy ne találták volna Jézust imádságban. És miután már mindenki elaludt, ő feküdt le legutoljára, és ő imádkozott utoljára. Ez nagyon sokat tanít nekünk arról, hogy ha ő neki, az emberfiának, az Isten fiának szüksége volt imára, akkor nekünk mennyire szükségünk van erre. Aztán, hogyha feltesszük azt a kérdést, hogy vajon miért mondja Jézus, hogy aki kér, mind kap? Érdekes megfigyelni ebből a szakaszból, de a Biblia egészéből, hogy amikor imádkozunk, akkor az imádságunk meghallgatásának vannak bizonyos feltételei. Ebből kirajzolódik ebből a szakaszból az a feltétel, hogy nem elsősorban a maga számára kért. Jézusnak az előbbi idézett szakaszában hol van az a gondolat, amikor elsősorban nem maga számára kért erőt és kegyelmet? Fölserkenti minden reggel fülemet, hogy hallgassak, miként a tanítványok, hogy tudjam erősíteni a megfáradtad beszéddel, ugye? Hogy tudjam erősíteni a megfáradtad beszéddel. Az elmúlt időszakban több családdal is beszélgettünk, én is voltam a rokonaimnál, nővéremnél, és egy éve körülbelül megváltoztatta az életmódját, táplálkozását, és az egyik unokája megkérdezte tőle, hogy nagymama, te miért így élsz, miért így étkezel? És azt válaszolta, hogy sokáig veletek lehessen. Nem? Szép gondolat. Hogy azért szeretne minél tovább élni egészségesen, hogy velük lehessen, hogy szolgálhassa őket, hogy szerethesse őket, és ez egy jó cél. Tehát itt ez a barát nem a maga számára kért, hanem a másik számára. Természetesen kérhetők a magunk számára is ajándékokat, hiszen a mi atyánkban ez le is van írva itt az előtte lévő szakaszban. Aztán azt is látjuk, hogy kitartással kérte ez a barát, nem? Elutasítást kapott, én már lefeküdtem, ágyban vagyok, hagyj békén, légy szíves, menj el. De hát a barátom megjött, és nem tudok neki adni. Mondtam neked, hogy hagyj békén, de ő újra kérte, és megint kérte. Ez összhangban van Jézusnak azzal a tanításával, amikor a hamis bíró és az özvegyasszony példázatában Jézus elmondta, hogy mindig imádkozni kell, és meg nem restülni. Kitartással, hittel imádkozzunk. Ez is nagyon fontos, hogy legyünk benne, legyen bennünk kitartás, hit. Ezzel kapcsolatban szeretném megjegyezni a Jakab apostol levelében, az első fejezetben található szakaszt, ahol ezt a kitartást nagyon hangsúlyozza az negyedik verstől. A kitartásban pedig tökéletes cselekedet legyen, hogy tökéletesek és épek legyetek minden fogyatkozás nélkül, ha pedig valakinek közületek nincs bölcsessége, kérje Istentől, aki mindenkinek készségesen és szemrehányás nélkül adja és megadik neki. Milyen érdekes. Mindenkinek. Ez nagyon fontos, mert itt olyan mozzanatot látunk, hogy bárki kér bölcsességet, igaz és hamis ember is kérhet. Bűnös is és igaz ember is kérhet. Ő mindenkinek szemrehányás nélkül és készséggel adja a bölcsességet, de kérje hittel. Semmit sem kételkedvén, mert aki kételkedik, hasonlatos a tenger habjához, amelyet a szél hajt és idestova hány. Mert ne vélje az ilyen ember, hogy kaphat valamit az Úrtól. A kétszívű minden útjában álhatatlan ember. Itt is hangsúlyozza az álhatatosságot, a kitartást, a hűséget, mint ahogy Jézus máskor is mondta. Tehát, ha imádkozunk valamiért, kedves testvéreim, kitartással, álhatatossággal tegyük ezt. És azt is mondja itt Jézus, hogy mind kap. Aki keres, az talál. Aki kér, az kart talál, és az örgetőnek megnyitatik. Mert aki kér, mind kap. Ez nagyon érdekes. Ez nagy kérdést vet fel, mert sokszor imádkozunk valamiért, és nem kapjuk meg. Most akkor Jézus nem mondott igazat? Vagy akkor hogy van ez? Vagy nem azt kapjuk, amit kérünk? Sokszor szembesülünk ezzel. Tessék? Valaki mondott valamit?
Nem jött el az ideje még, hogy ezt megkapja.
Igen, tehát van ilyen helyzet is. Egyrészt biztos, hogy az Isten szava megáll, tehát ha kérjük, kapjuk. De ő sokszor többet vagy jobbat akar adni, vagy valamit még elő akar készíteni arra, hogy azt megadhassa. Egy nagyon szemléletes novellát ismerek, ajánlom mindannyiótok figyelmébe, Dino Buzzatinak, aki meg akart gyógyulni című novellája. Egy leprásról szól, ha már a gyerektörténetnél a lepráról volt szó, aki fiatal emberként, gazdag király fiaként el kellett hagyni a palotáját, a rabnőit, a vagyonát, a lovait, a szekereit, a gazdagságát, és be kellett vonulni egy lepratelepre. És elkezdett imádkozni. Nagyon komolyan és mélyen. Amikor a telep pátriárkája Giacomo oda ment hozzá, mert Zeridonnak hívták ezt a fiatalembert, hogy gyere, gyere, te is ki velünk együtt az esti alkalommal ott a fal tetején, ami elzár bennünket a külvilágtól, az őrök nekünk mesélnek a külvilágról. És mondta, én nem mehetek, mert én imádkozom. Imádkozom. Ha mi is imádkozunk, mondja az öreg. De ti imádok, az nem komoly dolog, mondja Zeridon. Én folyamatosan imádkozom. Hogy folyamatosan? És ő elmondta, hogy reggeltől estig, és még azon veszi észre magát, hogy még éjszaka is imádkozik, mert ő meg akar gyógyulni. A pátriárkája megszédül, és magára ismer, mert valamikor fiatal korában, amikor ő ide bejött, ő is így imádkozott, de aztán nem volt kitartása és elhatatossága, és abba hagyta, és beteg maradt. És ez a Zeridon folyamatosan imádkozott kitartással, éveken keresztül, 2,5 éven keresztül, képzeljétek el. Míg végre egyszer csak, az 2 év múlva, ha jól emlékszem, igen, eltűnt a testéről a lepra. Úgy mehet csak ki valaki onnan, hogyha leellenőrzi az orvos, hogy minden pontján a testének elmúlt a lepra, végigvizsgálta, nem talált semmit, és azt mondta neki, hogy szerencséd van, Zeridon, majdnem meggyógyultál. Mi az, hogy majdnem? Mert itt a kislábújjal belső részén van egy kis gombostő fejnyi, kis var, az még lepra. Szegény Zeridon már elengedte magát, már szeretett volna kiszabadulni, de vissza kellett menni a szobájába, és tovább imádkozott. Éjjel-nappal, 1 hónap, 2 hónap, 3 hónap, 4 hónap, 6 hónap, képzeljétek el, 1/2 évig kellett imádkoznia, és akkor végre eltűnt ez a kis lepra a lábujjáról. És ment ki a kapu felé, kísérték a leprások, a Giacomo mellette volt, és kinyitják a kaput, hogy végre szabad lehet, hazamehet. És egyszer csak mit lát? Eltorzul a látás, mondja, eltakarja a szemét, nem tudja elképzelni, hogy mi az, ami most amit lát, és megkérdezi a Giacomo, hogy mit látsz, ahol kastélyt és szép palotákat láttál most, rombolt viskókat látsz, meg ahol tiszta eget, ilyen bögölyös felhőket látsz. Igen, igen, és nem értem, hogy mi történt. És akkor a Giacomo elmondja neki, hogy a kegyelem utolért téged, nem tudott ellenállni a te imádnak, meggyógyultál, és téged már többé nem vonz a világ. Úgyhogy te vissza fogsz jönni hozzánk. És mondja, őrcsuk be a kaput. Zelidon visszajön. Szerintetek miért jön vissza? Mert ő volt az egyetlen, aki tudta, hogy hogyan lehet meggyógyulni. És ő most már meg akarja tanítani, mert megváltoztatta Isten. Most hadd kérdezzem meg tőletek, imádkozott az első nap. Szerintetek az első nap Isten meg tudta volna gyógyítani ezt a leprást? Első órában, az első imádságnál, első percben. De ha akkor meggyógyul, akkor mit csinál? Ha kinyitják a kaput? Vissza a régi élethez. Szórakozás, pénz, gazdagság, élvezet. De Isten többet akart adni neki, mert a lelkét is meggyógyította, nem csak a testét. És ő volt az egyetlen egészséges a leprások között. De ez csak egy példa volt arra nézve, hogy nem mindig úgy hallgatja meg a Jóisten az imánkat, ahogy mi akarjuk, mert ő mindig többet akar nekünk adni, és többet is ad. És ez egy nagyon nagy törvényszerűség, hogy a Jóisten nekünk mindig többet akar adni. Aztán a következő szempont, amit szeretnék felvillantani előttetek, az, hogy azt mondja a Biblia, hogy akkor tud bennünket Isten meghallgatni, ha mi vágyunk valamire, ha mi kérünk. A kérés maga jelzése annak, hogy rászorulunk valamire vagy valakire. Aki jól lakott, az nem kér ételt. Akinek nincs hiánya, az nem akarja, hogy a hiányát betöltsék. Tehát csak azoknak ad Isten, akik szomjasak, akik éhesek, akik vágyakoznak. Szomjazik és kívánkozik az én lelkem az Úr után, mondja a 63. Zsoltár. Vagy a 84. Zsoltárban olvashatjuk azt, hogy mi szerelmetesek a te hajlékaid, ó seregeknek, Ura, szívem és testem újjonganak az élő Isten felé. Ahogy vágyakozik az ember Isten után, hogy töltekezzen be az ő szeretetével, erre a vágyra Isten ad választ és gyógyulást. Aztán az is nagyon nagy kérdés, hogy amikor kérünk tőle, figyeljétek meg, itt azt olvastuk, hogy ha a fia kenyeret kér, talán követ ad néki. Vagy ha halat, akkor kígyót ad néki. Vagy ha tojást, skorpiót ad néki. Ebben egy nagy üzenete van Jézusnak. Szerintetek mi az üzenet? Ha nekünk épp kenyérre van szükségünk, aki ad nekünk egy szép fürdőköpenyt. Egy szép, új divatú fürdőköppen. Eszembe jut az a család, egyik testvérünk, aki egy jómódú testvérünk, vállalkozó, és ő úgy szereti a feleségét megajándékozni, hogy nem térképezi fel, hogy a feleségének mi kellene, és mi lenne jó. És vesz neki hűtőt, vesz neki ezt, vesz neki az, de komoly, százezer, több százezer forintos, van akkor millió forintos ajándékokat. És amikor megveszi az ajándékot, akkor a felesége nézi, és mondja, de hát erre nekünk nincs is szükségünk. De nekem ez nem is kell. Én nem értem. Ennyi pénzt elköltött, és meg se kérdezte, hogy kell-e nekem ez. És ezt már sorozatban láttuk nála, Zsuzsával, ezt a családot, amikor meglátogatjuk, és egyszerűen rosszul érzi magát a felesége, hogy milliókat elkölt, mert ugye sok pénzük van, és a feleség pedig egyre rosszabbul érzi magát ezektől az ajándékoktól. Mert azt nem adja neki, amire viszont szüksége lenne. Hogy mi az, nem árulom el. A feleséget biztos kitalálják. Azt mondja itt ki Jézus, a neve, hogy ma Jézus név maga annyit jelent, hogy Isten a szabadító, a Jahve. Benne van Jehoshua, Jehoshua, benne van ebben a névben az, hogy Jézus a szabadító, Isten mindig azt adja nekünk, amire épp szükségünk van. A vagyok, aki vagyok, megnevezés arra utal, hogy az vagyok neked, amire éppen szükséged van. És azt kérjük tőle, és ő azt fogja adni. Nem fog kő, kenyér helyett követ adni nékünk. Ez egy nagyon fontos mozzanat, hogy Isten mindig azt adja nekünk, amire szükségünk van. Aztán a következő szempont, amit szeretnék felvillantani előttetek, hogy nézzétek meg, ebből az egész leírásból kirajzolódik valami, hogy mi kérhetünk, kereshetünk és zörgethetünk. Figyeljétek meg, ez három különböző kérés. Kérhetünk Istentől bármit, szabadon. Ugyan vannak feltételei, hogy például Jézus nevébe kérjük. Kérjük hittel. Vágyakozzunk utána. Az Isten akaratával megegyezzen az a dolog. A Jézus nevében kérni az azt jelenti, hogy az ő akarata szerint, az ő látásmódja és gondolkodásmódja szerint kérjünk Istentől, ezt ő meghallgatja és megcselekszi a maga idejében és oly módon, ahogy a legjobbnak látja. Ezért nekünk hinni kell abban, hogyha mi imádkoztunk, akkor az imádság megvan Istennél, és ő be fogja teljesíteni a maga idejében. De amikor azt mondjuk, hogy kérjetek és kaptok, akkor keresjetek és találtok, akkor látjátok, hogy a kérés után azt mondja, hogy keresjetek. Hát a keresés az már más, mint a puszta kérés. A kereső ember már valamit keres. Vagy valakit keres. Valami, amit elveszett. Tehát tudja, hogy van, de neki nincs. Vagy nem találta meg. Ez már valami értékre utal. Ez már valami érték, amit neki meg kell találnia. És a harmadik pedig, hogy zörget. Zörgessetek és mennyitatik néktek. Ez megint egy töbletet tartalmaz. Nem tudom, megfigyeltétek-e? Hol zörgetünk? Egy ajtón, ugye? Egy kövön, aki innott azon a teraszon, nem szoktam zörgetni sem a kerítésen, mert nincs értelme. A zörgetés annyit jelent, hogy valaki amögött, az ajtó mögött, vagy ahol zörgetek, egy személy van. Vagyis Isten. Vagy valaki. Tehát kérni, keresni és zörgetni, ez más minőség. Nem véletlenül mondta Jézus ezeket, hogy mindegyik másfajta minőség, Isten szeretne bennünket minden szinten megajándékozni. Nem tudom, megfigyeltétek, hogy Jézus végigmondja ezt az egész hosszú menetet, 10-szer elismétel valamit, ami egy célba fut. Mi a célja ennek a végső kérésnek? Mi a legfontosabb kérés? Nézzétek meg a 13. verset. Ha azért a ti gonosz létetekre tudtok a ti fiaitoknak jó ajándékokat adni, mennyivel inkább állati mennyei atyátok szent lelket azoknak, akik tőle kérik. Szent lelket. Ez a legfontosabb kérés. És erre fut ki az egész. Figyeljetek meg, 10-szeresen megerősíti, azt mondja, kérjetek és kaptok, keresetek és találtok, zörgessetek és megnyitatik. Mert aki kéri, mind kap, aki keres, azt talál, és az örgetőnek megnyitatik, hogyha kenyeret, halat, tojást kér, már 9-nél vagyunk, és a végén azt mondja, mennyivel inkább át szent lelket azoknak, akik kérik. 10. Semmi nincs a Bibliában, ami ennyire erőteljesen megerősíteni azt, hogy mi kérjünk Istentől szent lelket. És tudjátok, mi ebben a elgondolkodtató? Őszintén nézzetek magatokba, nem kell válaszolni nekem. Naponta kérjük-e Istentől a szent lelket? Naponta részesülünk-e a szent lélek keresztségében? Ellen White azt írja, hogy Jézus naponta részesült a Szentlélek keresztségében. És azt akarja Isten, hogy mi is naponta részesüljünk a Szentlélek keresztségében. Hogy szöntelenül imádkozzunk, és kérjük ezt a lelkünk mélyén, ezt a keresztséget. Tudjátok, miért kell szöntelenül kérni? Mert ott van Jelenések könyve 12. fejezetében leírva, hogy Sátán, a vádoló, az ellenség, szüntelen vádolja Isten népét. Szüntelenül vádolja. Hát ha szüntelenül vádol, akkor szüntelenül kell kérnünk az ellenhatást, a Krisztus jelenlétét. Szüntelenre szüntelenül kell válaszolnunk. De itt azt mondja, hogy a Szentlélek keresztségét kell kérnünk naponta. Kéritek? Én amikor végigkérdeztem a Biblia köreinken, most az Ajka jut eszembe hirtelen, kiderült, hogy senki nem kéri. Senki nem kéri. Pedig mindenki hívja ott. Remélem, hogy közöttünk talán más a helyzet. De nem vagyok teljesen biztos benne, mert azt mondták a többen, és mondják testvérek, hogy minek kell kérni, úgyis adja. Nem. Bizonyos mértékben Isten adja. Az életet dobog a szívünk, lélegzünk, és élünk, ez önmagában is ajándék Istentől, de a személyes jelenlétet csak akkor adja, hogyha mi kérjük. Mert ő zörget a kapunkon, és ha mi nem nyitjuk meg, akkor ez olyan, mint ott az egyik férfinek próbáltam elmagyarázni azt, akivel nagyon jó barátságba kerültem Ajkán, Zolinak hívják, hogy Zolikám, te tudod, hogy én a te barátod vagyok. Igen, itt tudod, ugye? Amikor én Balatonfüreden vagyok, te meg ott vagy Ajkán. De milyen más minőség az, ha én bemegyek a házadba, és ott beülök, és leülök veled, és két órán keresztül veled beszélgetek. A kettő ugyanaz? Érzékeljük, teljesen más minőség. Az egyik egy személyes jelenlét, kapcsolat, a másik pedig egy tudat. Tudom, hogy van. Tudom, hogy szeret, tudom, hogy a barátom, csak nincs jelen. Ez teljesen más minőség. És valahogy ezzel próbálom érzékeltetni azt, kedves testvéreim, hogy a Szentlélek keresztségét kell kérnünk naponta, ha eddig nem tettük. Nincs ennél előteljesebb Jézusi felszólítás tiszteresen megerősítve, hogy ő feltétel nélkül ad mindenkinek szent lelket, aki kéri. Megjegyzem, a bölcsességet is adja mindenkinek, aki kéri. Jakab apostol. És egy harmadikat is ad mindenkinek feltétel nélkül, aki kéri, a bűneire bocsánatot, ha megbánta. Ez a három dolog a Bibliában, amire nincs kivétel. Mindenki kérheti, ha hívő, ha nem hívő, ha testvér, ha nem testvér, ha bűnös, nem bűnös, értitek? Mert a szent léket akkor is kéri valaki, Isten adja a szent lelket, hogy térjen meg, ha nem hívő. De úgyhogy akkor már valószínűleg nem kéri, hogyha nem hívő. De mindenkinek adja Isten, feltétel nélkül, személyválogatás nélkül, szemrehányás nélkül adja. Kedves testvéreim, kérjük a szent lélek keresztségét. Mit jelent a szent lélek keresztsége? A keresztség szó alámerítést jelent. Ugye tudjuk jól ez a szó, ez a baptizmus, Johannes baptizmus szó annyit jelent, hogy alámerítő János. Ahogy a keresztségnél a víz alá merül a keresztelendő, és onnan kiemelik, ugyanezt történik a Szentlélek keresztségénél is, az egész lényünk átitatódik a Szentlélek jelenlétével. Elmerülünk az Isten jelenlétében, a gondolataink, érzelmeink, akaratunk, képzeletünk, emlékeink megszentelődnek, betöltekeznek az Isten örömével, kedvességével, szeretetével, békességével, a Szentlélek jelenlétével, átszínezi, áthangolja az egész lényünket. Ez a Szentlélek keresztsége. Épp most ott csütörtökön a Bibliakörön beszélgetünk erről, és elmondta az egyik hallgatónk ott, aki azt mondta, hogy minden reggel 4:30-kor fel kell, 10 éve már, folyamatosan minden nap ezt megteszi, és 2 órát tölt a Jóistennel személyes jelenlétében, és akkor elmondta, hogy amikor ő ott ebből a jelenlétből kimegy, teljesen át van itatódva az Isten örömével, derűjével, szeretetével. És ha így megy ki az emberek közé, egészen más az arc kifejezése, meg az egész lénye, mintha csak enélkül menne ki. Kedves testvéreim, igazából én azért választottam ezt a témát nektek a mai napon, hogy ha elfogadjátok a Bibliának ezt a tanítását, akkor a mai naptól kezdve mindannyian kérjétek a Jóistent naponta, hogy adja néktek a Szentlélek jelenlétét és keresztségét naponta. Napi szinten. Ellen White azt mondja, hogy 2 dolgot kell kérnünk naponta. 2 dolgot kell kérnünk. Az első az, hogy oda szentelve magunkat Istennek, szenteljük oda egész lényünket, gondolatainkat, összes terveinket, hogy maradjon velünk, és az oda szentelés után pedig kérjünk szent lelket. Hogy a Szentlélek lakozzon bennünk. Egy imát írt le Ellen White ezzel kapcsolatban, amit szeretnék nektek elmondani, pár mondat az egész, de nagyon sokat jelent. Azt mondja, imádkozzunk, hogy a Szentlélek hatalmas ereje, megelevenítő, gyógyító, átformáló hatalma, mint egy áramütésként érje bénult lelkünket. S töltse meg minden idegszálunkat az új élet pezsgésével, meggyógyítva egész lényünket az ő halott földi érzéki állapotából, helyreállítva a lelki egészséget. Így leszünk részeseivé az isteni természetnek, és ekként menekülünk meg a romlottságtól, mely a kívánság által uralja a világot, és lelkünk annak képmását tükrözi vissza, akinek sebeivel gyógyultuk meg. Az elejét még egyszer elmondom. Imádkozzunk, hogy a Szentlélek hatalmas ereje, megelevenítő, gyógyító, átformáló hatalma, mint egy áramütésként érje bénult lelkünket. Figyeljétek, mit mond? A természetünk szerint mi bénultak vagyunk. Ha felébredünk reggel, akkor nem tudja, hogy ébredtek fel, de az álmok után ez egy bénult lelki állapot. Imádkozzunk, hogy ez a bénult lelki állapotunk az új élet pezsgésével, és töltse meg minden idegszálunkat az új élet pezsgésével. Meggyógyítva egész lényünket az ő halott, földi, érzéki állapotából, helyreállítva a lelki egészséget. Szeretnénk feltámadni minden reggel, új nap, a Szentlélek keresztségében részesülni, és más emberré válni. Ezékiel könyve, 37. fejezetében azt olvashatjuk, amikor ott van a halott csontmező, aki kit jelképeznek? Isten hívő népét jelképezi a csontmező, Izrael népét. És azt mondja ott Isten a Dániel, Ezékielnek, hogy profétálj nekik, hogy a lélek menjen beléjük, és a négy szelek felől jöjj elő lélek, és lehelyezek be a megölettekbe, hogy megéledjenek. És megélettek a tetemek, és azt írja itt a Biblia, hogy lábra álltak, élet fakadt bennük, és azt mondja itt a Jóisten, hogy és én adom én lelkemet belétek, hogy megéledjetek, és lesztek titek, és leteszlek titeket a földetekre. Isten szeretné a halott csontmezőt élővé választani, változtatni, és a lélek holt erőit megeleveníteni. Ezért kérje azt, hogy imádkozzunk minden nap, és kérjük a Szentléleknek a jelenlétét, és legyünk hálásak azért, hogy amikor ezt imádkoztuk, mivel a kérés nincs feltételhez kötve, azért rögtön köszönjük is meg. Ha imádkoztunk a Szentlélek jelenlétéért, őszinte szívvel átadva magunkat, akkor függetlenül attól, hogy mit érzünk, hogy mit gondolunk, hogy milyen képek forognak a fejünkben, azonnal köszönjük meg, hogy köszönjük, Urunk, hogy megadtad. És ez egy minőségi változást fog hozni az életünkben. Egy áthangolódás, napi szinten. De ezt napi szinten kell csinálnunk. Mert Jézus ezt tette, és Jézus ezt tanácsolja, hogy tegyük meg. Gondoljátok meg, hogy a pünkösdi gyógyításoknál, a pünkösdi nyelveken szólásnál, a pünkösdi lélekáradásnál is mi történt. Egészen más emberek lettek. Szükségünk van a Szentlélek keresztségére, megújító hatalmára. Az is olyan elgondolkodható, amikor a gyógyításról beszélünk, hogy Isten hogyan gyógyít, hogy amikor itt ezt a idézetet elmondtam nektek, akkor az van benne, hogy töltse meg minden idegszálatokat az új élet pezsgésével. Egy beteg ember, ha kéri a Szent Lelket, ha kéri a gyógyulást, ha lerendezi a bűneit, akkor az idegszálain átfut az új élet pezsgése, és megelevenednek a holt erők, a beteg test elkezd gyógyulni. De mély meggyőződésem, hogy így gyógyul meg az ember az Isten lelke által, hogy ez az isteni gyógyító hatalom átjárja a testét, lelkét, hiszen a testünk a Szentlélek temploma, nem a lelkünk, mondja a Biblia, hanem a testünk a Szentlélek temploma. Tehát a testünkben fizikailag is és lelkileg is érezhető a Szentlélek jelenléte és gyógyító hatalma. Hát testvéreim, én szívem mélyéből kívánom, hogy a mai naptól kezdve, ha nem tettük, kérjük a Szentlélek jelenlétét a szívünkben naponta, a keresztségét, és ezáltal megtapasztalhatjuk azt a hatalmas átalakító munkát, amit Isten elvégez bennünk. Jézus szava által. Amen.